azonnali elégtételt vagy legalább vigasztalást követelve. Életük igazi sebeit azonban maguk nyalogatják csendben. Csak nem észrevétlenül. Gergővel ijesztőt fordult a világ, mikor rájött, hogy én, az apja, ellene dolgozom. Nem csak, hogy nem szeretem már, azt se engedem, hogy mások szeressék. És sorra el is árulja a kedvemért mindenki. Bogyi néni, Pista bácsi, Magdi néni, végül még anyja is. Mert az is fél tőlem, hogy rá kiabálok, hát inkább hallgat. Pedig úgy megmondaná, hogy a Gergőre nem szabad mérgesnek lenni. Gergő az igazából jó. Egyik öcsém lehetett így, első elemista korában. Senkinek sem zokoghatván el, hogy őt oktalanul tartják rossznak. Egy darab faszenet szerzett, és a házunk falára rótta fel nagy nyomtatott betűkkel: Varga Zsolt papnak a fia, Kunszent Miklóson, jó! De Gergő más természet. Ő nem tiltakozott. Ő makacsul vállalta a látszatot, hogy ő rossz. Kamaszodik, mondtam rá, s felnőtt barátaim ezt el is hitték. Korai kamaszkor, bólogattak egyetértőleg. Meg akarom simogatni, elkapja a fejét. Megcsókolnám, két kézzel lökel. Már egyik testvérével se fér meg. Nem is igen érdeklik. Ül és gondolkozik. Vagy nem is ül, hanem áll a lavór mellett egy gatyában, és töpreng. Gergő, mosakodj már! Veszi a szappant, aztán leteszi, töpreng tovább. Ugyanígy öltözik és vetkezik is. Fél lábát bedugja a nadrág szárába, aztán negyedórás szünet következik, mintha teljesen tehetetlen volna. Máskor meg épp ellenkezőleg, röhögve ugrál, mint az őrült, cipőstől a rekamién alig bírom lecsillapítani. Hogy másnap reggel megint, mint az ájult ébredjen, s ne lehessen kiráncigálni az ágyból. Valójában persze hosszú hónapokba telt, míg a teljes körkép így kirajzolódott, s én még akkor se voltam hajlandó megrendülni tőle. Reménytelenül birkózik bennem még ma is a két igazság, a Gergőjé és az enyém. Valaki itt mindenképpen kínlódásra volt ítélve. Én meglehetősen fogékony vagyok az emberi fájdalmakra. És akkoriban a diszonanciák egész zenekara harsogott a fülembe. Kis Dombi esengése, hogy őt is vigye már el egyszer a Bogyi néni. Panni vinnyogása minden semmiségért, de igazában az egy nagyokért, hogy ő nem részesül az anyjával alvás gyönyöreiből. Andris durvasága a kisebbekkel, amit ha öntudatlanul is, megint csak a féltékenység válthatott ki, hogy ő majd leveri rajtuk, amennyivel több szeretetet kapnak. S mint főszólam, anyja csendes kétségbesése, aki ez időtájt kezdte úgy érezni, hogy fogytán az ereje. Miért ölik hát őt akkor a saját gyerekei? Miért szaporítják a baját? Miért nem segítenek? Miért dolgoznak örökké ellene? Engem akkor egy gondolat vezérelt: kilábolni ebből a válságból. Mózes szerepét játszottam a családban, aki a Hóreb hegyéről leszállva törvényt adott a népnek, és kényszerű könyörtelenséggel törte le az ellenszegülőket. Már csak azért is, hogy mentse a maga lelkét az Egyiptomból való kijövetel emésztő felelőssége alul. Én is azért tudtam időnként rideg, sőt néha már-már kegyetlen lenni. A lelkem menedékét is kerestem a rendben. A megnyugvást, hogy mégis érdemes volt mindnyájuknak életet adni. De mi fogalma volt arról az árva Gergőnek, hogy ő a közös jóért szenved méltatlanságot? Mint már annyian az emberi történelem folyamán, s nem én löktem ki a szívemből. Meg néha már csak ugyanaz idegeimre ment. Miért nem mosdasz már? Kérdem tizedszer is. S ő csak áll, és nézi, hogy villódzik a lavór alján a villanykörte víztörte fénye. Vagy a szappanhab szivárvány színeit tanulmányozza az ujjai között. Gergő, Mosd már a karod, az Isten áldjon meg! Hogy mossam? S áll, mintha nem tudná. Stán nem is tudja, mert nem akarja. Végre türelmetlenül elkapom a csuklóját. Így, 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 látod? Így! S fél perc alatt megmosdatom derékig. De mire az arcáról lemosom a szappant, és törülni kezdem, már bőg. Ágyba dugom. Lassan elcsendesedik, de meg nem bocsát. 10 perc vagy 15 perc múlva hallom, hogy az dünnyögi, hülye apja. A többi gyerek persze boldogan háborodik fel. Apja! Mit mondott a Gergő? Nem érdekel. Mordulok rájuk. Bolondlikból, bolond szél fúj. Mire Gergő, akinek az előbb még csurogtak a könnyei, hisztérikusan kezd el kacagni. Nem, hanem büdös likból büdös szél fúj az orrod alá. Nyakon legyincsem. Már tudom, hogy hiába. Rajta csak rond minden verés. Nem érdekel, mondom a többieknek, de hogy ő is hallja. Majd megjavul. Andris is milyen rossz volt, amikor még nem dolgozott. Igazából pedig egyre jobban érdekelt a Gergő dolga. Sőt, égetett már, mint az eleven parázs. Időközben iskolába kezdett járni. S ez végképp kivillentette a lelki egyensúlyából. Évek óta mindig csak azt hallotta, hogy ő milyen okos, ő a legszebb kis varga, minden testvérét le fogja pipálni. Volt istán benne olyan várakozás, hogy az iskolában majd elég tételt kap otthoni megaláztatásaiért. Ment is boldogan a bátyjaival, vettem neki mindent, könyvet, füzeteket, számolókorongokat, színes pálcikákat, kivágható betűket, még egy doboz színes ceruzát is. Nagyon gazdagnak érezte magát. A betűket már első nap ki is vágta mind, kicsiket, nagyokat, az A-tól a Z-ig. Hiába mondtam neki, hogy várjon vele, mire majd kellene, elszóródik. Néhány nap alatt ki is derült, milyen igazam volt. Ijesztő mértékben kezdtek fogyni a betűi, de persze a ceruzái, pálcikái és korongjai is. Második héten viszont az derült ki, hogy mégse volt igazam. A szétvágatlanság se segített volna. Ekkor veszett el az olvasókönyve. Ekkor kezdte tanítónénie is küldeni az első vészhíreket. Gergő nem figyel, egész órán papírgalacsinokat gyárt, vagy össze-vissza forgolódik, fecseg, nem tud vele mit csinálni, már kiállította a szemetes láda mellé, tegye annak a fedelére a könyvét. Közben újat vettünk neki. Úgy olvassa a betűket, hát addig-addig, míg belökte a könyvet a láda mögé, ő neki kellett kihalásznia. S a füzetei is olyan koszosak, ha látogatót vár, eldugatja vele. Inkább higgyék, hogy otthon hagyta. Az orrából is folyton lóg valami. Azt mondja, nincs zsebkendője. Papírfecniket kénytelen adni neki, hogy ne a kabátja ujjába kenje. Ez már anyjának is sok volt. Hogy ő nem ad a Gergőnek zsebkendőt. Mikor véresre mossa a kezét miattuk, hogy mindig rendesek és tiszták legyenek. De Gergőben annyira megbomlott már belül minden harmónia, hogy a külseje is minden nap újra ehhez a lelki állapothoz idomult. Amúgy sem volt már az, aki régen. Arcáról lekopott az egykori magabiztos, cinkosan ravaszkás mosoly. Elülső gyöngyfogai is kihullottak. Csorba lett a szája, mint a magukat elhanyagoló, mert szerelmet már végképp nem remélő idősebb férfiaké és nőké. Emellett szinte szenvedélyesen szerezte testére és ruhájára az elhagyatottság mind újabb bélyegeit. Vérből, koszból, sárból, tintából, az iskolai padló olajából, az útépítők kátrányából, a titkon vett nyalóka ragacsából, meg a jó ég tudja miből. Anyja könnyeit se bánta. Kész volt az élet filozófiája. Őt se szeretik, ő se szeret senkit. Egy éjszaka nálunk aludt régi nagy szerelme, Magdi néni, a Pista bácsi felesége. Színházba mentünk, addig ő vállalta a gyerekek gondját. Bár én azzal bíztattam, hogy mire hazaérünk, már csak a lerágott csontjait találjuk. Neki ugyanis nem, hogy